A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel Byung Chul Han az új könyvében. A Föld dicsérete utazása kertbe című kötet egy különös esszé, ami félúton kerti naplóba fordul. Ezeket a mondatokat a fülszövegből emeltem ki, de most sokkal közelebb megyünk a szöveghez, Zilahi Annával, a fordítóval. Derüljön ki, valójában a kiégés társadalmában, a pszichopolitikában vagy a csillapító társadalomban megismert, komoly társadalomkritikát megfogalmazó, provokatív szerző miként ír a saját kertjéről és az abban folyó munkáról. Szóval azzal kezdünk, miben különbözik ez az új könyv mindattól, amit megszokhattunk a filozófustól.
Az eddigi könyvei azok nem ennyire személyesek szerintem. Itt azért megnyilvánul a saját fizikai és lelki tapasztalatairól Han. Szóval egy sokkal személyesebb viszony alakul ki a könyvtárgya és a szerző között. A saját téli kertjének a történetét meséli el. 3 éve műveli ezt a kertet, és maga a napló rész, ami a könyv második felét teszi ki, az egy 1,5 éves időszaknak a naplózása. Tehát maga a napló műfaja is nyilván egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb műfaj.
Kellett ehhez bátorság, hogy valaki, aki a korábbi könyveiben nagyon komoly társadalomkritikát fogalmaz meg, ennyire közel engedi most az olvasót.
Igen, ez megdöbbentő volt igazából ennek a könyvnek az olvasásakor, amikor először a kezembe került ez a kötet Berlinben, és én is azt éreztem, hogy most végre valamilyen bepillantást nyerhetek abba, hogy amiről ő mindig beszél, hogy mi az a kontempláció, vagy mi az a meditáció, vagy mi az a testi tapasztalat, vagy a természettel való kapcsolat, amiről ő folyamatosan említést tesz, hogy hogyan lehetne az ellenpontját gyakorolni annak, amit ő kritizál. Itt most ő erre tesz egy kísérletet, és azt gondolom, hogy ennek vannak erősségei és gyenge pontjai is, de én mindenképpen nagyra értékeltem azt a sebezhetőséget, hogy felvállalja ezt a nagyon személyes viszonyt.
Mit jelent számára a kertészkedés, a földdel való munka, akár szimbolikusan is, és mit hoz a gyakorlatban?
Ugye sok kötetében szó esik a digitálisnak a kritikájáról, annak a kritikájáról, hogy egy számszerűsített, számolásra alapuló világban élünk, ahol az elbeszélés háttérbe szorul, és alapvetően arról beszél ebben a kötetben egyrészt, hogy ebben a kertészkedésben lelassul az idő, és egy ilyen visszatérés történik a testhez és az elbeszéléshez, azáltal, amiket ő megfigyel abban a lelassulásban, hiszen itt folyamatokat figyel meg, hogy növények hogyan serkennek ki a földből, és aztán hogyan hajtanak ki, hogyan zöldelnek, virágoznak, majd pedig hogyan hervadnak el, és adják magukat újra vissza a földnek, tehát hogy egy folyamatot mutat be, és ezen kívül azt a fajta testi tapasztalatot is, amit ő él át a kertészkedés közben, tehát amikor a jéghideg esővízbe mondjuk megmárt, és átél egyfajta fájdalmat, de ezen a fájdalmon keresztül egy örömöt is, egy gyönyört is, és aztán mondjuk locsol, tehát hogy a gondoskodás, az ő testi bevonódása ebbe a növekedési folyamatba, vagy a kertjének a növekedésébe, szerintem ez az a testi tapasztalat, érzéki tapasztalat, ami ellenpontját képezi annak a fejbe zárt, számok közé erőltetett világnak, amit ő kritizál.
Miközben azért olyan érdekes, hogy téli kertet csinál, tehát hogy egy olyan évszakban akar ő virágok vagy növekedésével foglalkozni, amikor alapjáraton nyugalomban van a természet, és gyűlöli a telet, ez kiderült.
Jó kérdés az, hogy mit tekintünk kertnek. Ő túlmegy azon, hogy kultúrnövényeket telepítsen, mert még azt is meg akarja haladni, ami a természetnek a saját rendje, és egy téli kertet telepít, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon mesterséges koncepció azért valahol, ezzel abszolút egyetértek, és aztán ebbe a mesterséges koncepcióba mégiscsak beszüremlik az élet. Például nekem az egyik kedvenc részem, amikor leírja, hogy megjelennek a százszor szépek a kertjében, és kigyomírtózza őket, mert elburjánoznak, és az is többször ugye elhangzik a kötetben, hogy mennyire gyűlöli a burjánzást, és aztán egyszer csak rájön arra, hogy mennyire tetszenek neki mégiscsak a százszor szépek, amikor a fagy közepén is még virágzanak. Ugye a százszor szépnek a botanikai elnevezése a Bellis perennis, örök szépség, tehát a ami mindig virágzik, és meglátja ebben a gyomnövényben a szépet, a maradandót, a rendíthetetlent, és aztán már nem írtja ki. Tehát ahogy ez az ilyen dihotóm elképzelése arról, hogy mi a kultúrnövény, mi a gyom, mit kell élni hagyni, mi az, amit ki kell pusztítani, mi a kultivált kert, mi az élet, hogy igazából ebben a folyamatban ezek feloldódnak, és az tetszik, hogy ezeket a tévedéseit több ízben beismeri, ezekkel szembe tud nézni, ezekből tanulni tud. Ugyanakkor igen, maga ez a téli kert, ez egy nagyon mesterséges elképzelés, és valóban, tehát ez egy nagyon romantikus, nagyon elemelt koncepció az, hogy megteremtsünk egy végtelenséget, egy halhatatlanságot. Miközben az egész könyv arról akar szólni, hogy megértsük közelebbről a testi létezést, az anyagnak a körforgását.
És hogy térjünk ebből a digitalizált világból, amit ő annyi kritikával illet, térjünk vissza a természethez valahogyan.
Ez egy furcsa helyzet, hogy ki akarja iktatni a halandóságot és a végességet. Ez abszolút furcsa, és alapvetően ellentétben áll azzal a koncepcióval, igen, vagy azzal a kritikával is, hogy a digitálisban is a teljesítménykényszerre, a számszerűsíthetőségre, a végtelen teljesítőképességre helyezi a hangsúlyt a kritikájában, és végül is itt is erről van szó, hogy ez a téli kert, ez végtelenül teljesíti számára a végtelen bomlást és virágzást.
Fölmerült bennem, hogy nem lehet ez fikció. Tehát, hogy biztos-e, hogy Han saját magáról ír, és nem valami kísérletbe vonja bele az olvasót. Szóba kerül az apja, szóba kerül, hogy hazamegy Koreába, vagy elmegy egy kolostorba, és mindenféle dolgok történnek vele. Ezekről sosem tudtunk a korábbi könyveiben, és főleg amikor az érzelmi élete is szóba került, akkor azt mondtam, hogy velem, mint olvasóval egy furcsa játékot űz.
Megértem ezt igazából, mert végül is ez eddig tőle teljesen idegen volt. Abszolút meg lehet ez is. Az egészen biztos, hogy nagyon visszavonultan és nagyon magányosan él, és ezáltal nagyon sok ideje van a megfigyelésre és kontemplációra. Az izgalmas, ahogy a saját környezetét elemzi, akár több millió éves távlatba éli meg azt az utcát, amin fölsétál, vagy földtörténeti szempontból elemzi mondjuk a Schönebergi dombot, vagy a Vezúvis szóba kerül. Szóval alapvetően egy ilyen történeti és föltörténeti szemüvegen keresztül néz a környezetére. Az nagyon megdöbbentő, hogy mennyire kevés emberi interakció játszik szerepet aztán a könyvben, tehát hogy megjelenik egy-egy ember, mondjuk talán még a legpozitívabb szemüvegen keresztül a virághagymakereskedő jelenik meg, de igazi emberi kapcsolódás nem, és minthogyha ezeket az emberi kapcsolódásokat helyettesíteni a növényekkel, a növények iránt vállalt gondoskodással. Ez egyébként a csodálatos lektoromnak, Hekker Hélának a gondolata volt, és abszolút el tudtam fogadni.
Zilahi Anna fordítóval beszélgettünk, Byung-Chul Han a Földi Dicsérete utazása kertbe című könyvéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.